Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal egy újabb előadássorozatot kezdünk, amelynek a címe az Antikrisztusoktól az Antikrisztusig. A mai alkalommal az első előadásnak a címe Sok Antikrisztus támad. A mai alkalommal magával a jelenséggel fogunk foglalkozni, az antikrisztusi jelenséggel. Ez a kérdés, hogy Antikrisztus, ez nagyon sokakat foglalkoztat. Nagyon sok spekuláció, elgondolás, vélekedés. Ezeknek a sokaságával találkozhattunk az elmúlt időszakban, az elmúlt évszázadokban is ebben a kérdéskörben. De mi a mai alkalommal kizárólag és csak is arról fogunk szólni, hogy a Biblia mit mond erről a jelenségről. A Biblia mit mond, mi az Antikrisztus, mi az az antikrisztusi jelenség. Még egyszer említem, csak is a Bibliának az útbaigazító igéiről fogunk a mai alkalommal szólni. Mindjárt lapozzuk fel János első leveléből, János első levele második fejezetéből a 18 és a 19. verset olvassuk el először. Ebből a fejezetből, meg János apostol leveleinek másik részeiből sok igét fogunk a mai alkalommal olvasni. Először most János első levele második fejezetéből a 18-19. Verset olvassuk el. Fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna, de hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem minnyájan közülünk valók. Először ezt a két igét nézzük meg közelebbről, és mindenek előtt szeretném elmondani, hogy ezt a fogalmat, pontosabban ezt a szót, hogy antikrisztus vagy antikrisztusi, ez csak is János apostol használja. Ezt a szót sehol máshol a Bibliában nem olvassuk. Erről a jelenségről már az Ószövetségben is olvashatunk, és az Új Szövetségben is Pál apostol is beszél erről, de körülírva, megmagyarázva ezt a jelenséget. Ezt a szót, hogy Antikrisztust, ez egyedül János apostol használja. És azt látjuk itt a 18 és 19. versben, mondom, még több igét fogunk olvasni János apostoltól, de nézzük meg, azt mondja itt a 18-19. Versben, hogy fiacskáim, itt az utolsó óra, és mint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támadt. Álljunk meg itt mindjárt egy pillanatra, és nézzük meg, hogy mit mond János apostol. Azt mondja, hogy hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő. Tehát utal arra, hogy igen, az antikrisztusi jelenség fel fogja ütni a fejét, de, mint ahogy említettük, nem ezzel a szóval hivatkozik rá az Ószövetség sem, Dániel próféta beszél erről, de elmondja, hogy milyen jelenség fog majd az Új Szövetség időszakában előkerülni, milyen jelenség üti fel a fejét, milyen hatalom fog majd Jézus ellen támadni, és erre hivatkozik vissza János apostol, hogy hallottátok, hogy megmondatott, hogy az Antikrisztus eljő. Dánielnél még prófécia formájában van mindez jelen, az Új Szövetségben nagyon érdekes módon szintén proféciával is találkozunk, például Pál apostolnak a Tesszalonikai levelében, amikor szintén nem mondja ki ezt a szót, hogy Antikrisztus, de beszél egy hatalomról, amely majd beül az Isten királyi székébe, Isten gyanánt mutogatva magát, teljesen egyértelműen ezt a fogalmat írja körül, és János apostol erre hivatkozik, hogy hallottátok, hogy megmondatott. De ugyanakkor az Új Szövetségben János apostolnál már ennek a jelenségnek a meglétéről is olvashatunk, és erről beszél itt János apostol mindazoknak, akiknek írja ezt a levelet. Tehát úgy hivatkozik erre a jelenségre, mint amit az akkori emberek már ismertek, mert azt mondta, hogy az Antikrisztus eljött, ezt hallottátok, így most sok Antikrisztus támad, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Tehát azt mondja el János apostol, hogy igen, meg fog jelenni majd egy antikrisztusi hatalom, de ezt megelőzően, mielőtt ez intézményesített formában megjelenne, előtte sok antikrisztus támad, aminek ti már a tanúi vagytok, mondja János apostol. Egy pillanatra álljunk meg, majd még ki fogunk erre a gondolatra térni, de számomra annyira elgondolkodtató az egész Bibliában a következő, hogy az Isten előre kijelenti az embernek, amire fel kell készülni. Az Isten nem hagyja az ember tudatlanságba a döntő eseményeket illetően. Előre elmondja a Szentírás évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt adott esetben, hogy milyen veszélyek fenyegetik a hívő embert, az Istent kereső embert, és miért teszi ezt Isten? Azért teszi, hogy az ember felkészülhessen, hogy az embert ne érje váratlanul, hogy az ember ne essen áldozatul valamilyen csalásnak, valamilyen tévedésnek. Az Isten ezt is előre elmondta, és János ezért már így tudott az ő olvasóinak, meg az ő hallgatóinak, így tudott már szólni, hogy hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támad, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. De nézzük meg, mit mondott tovább. Azt olvassuk, hogy közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, velünk maradtak volna. De hogy nyilvánvalóvá legyen felőlük, hogy nem mindnyájan közülünk valók. Mit mond itt János apostol? János apostol azt mondja, hogy ez a jelenség, ez az antikrisztusi jelenség, amely már ekkor felütötte a fejét János apostol korában, azt mondja, hogy ez a jelenség és ez a támadás, ez nem kívülről fogja majd érni a kereszténységet. Ez nem egy kívülről jövő támadás lesz, hanem egy belülről jövő támadás. Azt mondja, hogy azok, akik ilyen tanokat hirdetnek, ilyen eszmeiséget képviselnek, ezek közülünk váltak ki. Tehát belülről támad ez a jelenség, a kereszténység soraiból támad valamilyen szinten ez a jelenség. De olyan érdekes, amikor azt mondja, hogy innen váltak ki, belőlünk, közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Tehát azok, akik ezt az eszmeiséget képviselik, ilyen tanításokat tanítanak, antikrisztusi tanítást, vagy antikrisztusi magatartást tanúsítanak, azt mondja, noha belőlünk, közülünk váltak ki, de soha nem voltak igazából közülünk valók. Mert aki az Istentől való, aki Istentől született, aki Krisztushoz ragaszkodik igazából szíve szerint, az nem fogja ezeket a tanításokat képviselni, vagy hirdetni. Jézus beszél arról az ígében, hogy igen, a konkoly és a búza együtt nő az Isten népe között. A Biblia arról beszél, talán olvasunk is egy ígét az apostolok cselekedetéből. Apostolok cselekedete, 20. fejezet, 29 és 30. versében a következőt olvasom. Apostolok cselekedete 20. fejezet, 29 és 30. versben nézzük meg, hogy Pál apostol is hogy figyelmezteti a gyülekezetet. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Tehát mit mond Pál apostol? Az ő eltávozása után tudja, hogy jönnek gonosz farkasok, akik nem kedveznek a nyájnak. Támadás fogja érni a gyülekezetet. De mit mond? Ti magatok közül, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. És az antikrisztusi jelenséget is ilyen eredetűnek mondja János apostol, nem egy külső támadás lesz, hanem egy belülről jövő támadás. Hadd kérdezzem meg, melyik a veszélyesebb? A belülről vagy a külső? A belső. Ugye, hogyha kívülről ér támadást, akár egy keresztény közösséget, vagy egy embert is, de egy keresztény közösséget, egy gyülekezetet, akkor az Istenben hívő emberek milyen magatartást tanúsítanak? Ugye összefognak, egységes, egy szívvel, lélekkel keresik az Isten szüntelenül. Miért? Mert látják, tudják, hogy ott a veszély, és szükséges a védelem, az isteni segítség. De amikor az ember nem számít rá, amikor az ember gyanútlan, amikor az ember úgy gondolja, hogy nincs veszély, és közben pedig belülről támad egy veszély, sokkal nagyobb kártételt tud jelenteni, mint egy akármilyen otromba is durva külső támadás. És ezt mondja itt János apostol, hogy közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. De ezek után nézzük meg azt, hogy mi is az, hogy antikrisztus, mi is az, hogy antikrisztusi jelenség. Ez a szó a Szentírásban, hogy anti, ez a görög prepozíció, ez több mindent jelent. Alapvetően két jelentése van. Az egyik az, hogy ellen. És mi általában ezt a jelentését ismerjük ennek a szónak, és így szoktuk ezt használni, vagy így gondolunk erre. Krisztus ellen, ugye? Antikrisztus, tehát valami, ami Krisztus ellen támad. De ez a szó, az anti, ez azt is jelenti, hogy mellett vagy helyett. Tehát ebben a szóban sokkal több van annál, mint egy egyszerű Krisztus ellen való támadás. Mert az ember úgy gondolná, hogy Krisztust kitámadja. Az, aki nem hisz Krisztus létében, egy kívülálló támadja valamilyen mértékig Krisztust vagy az ő tanítását. Ezzel szemben ez a szó az eredeti jelentés tartalmában azt mondja el, és majd látni fogjuk, erről beszél János apostol is, és az egész Szentírás is, hogy tulajdonképpen ez a jelenség, ez az eszme, ez az irányzat, ez a hatalom, mindegy minek mondjuk, mert ez számos helyen fölütheti a fejét, ez úgy támad Krisztus ellen, hogy közben úgy tűnik, hogy mellette van. Tehát, minthogyha helyette beszélne, minthogyha támogatná őt, védelmezné őt, az Isten igazságát képviselni, és így támadja, eközben támadja Krisztust és az ő tanításait. És ez a legveszedelmesebb. Ki kell, hogy mondjuk, hogy egy nyílt Krisztus ellen való támadás sokkal könnyebb felismerni, egy nyílt Isten tagadással az ember sokkal könnyebben tud védekezni, mint egy olyan tanítással szemben, amikor valaki meghamisítja Krisztusnak a tanítását, és úgy támadja Krisztust, hogy az ő tanításai ellen szól olyan értelemben, hogy olyanokat tanít Krisztusról, és olyan szavakat szól, amelyeket Krisztus nem mondott, és amelyek tulajdonképpen tagadják Jézus Krisztust és az ő művét. Majd látni fogjuk, hogy milyen módon. De az is nagyon érdekes, mint ahogy az előbbit említettük, János apostol első levelében már az előbb tettünk rá utalást, hogy azt mondja, hogy hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, és így most sok Antikrisztus támad. Tehát János apostol úgy beszél az ő kortársainak erről a jelenségről, mint akik abszolút tisztában vannak ezzel, hogy mik ezek a jelenségek, amik már abban a korban megjelentek, amely Krisztus ellen való támadás, az ő lénye, az ő tanítása, a megváltás ellen való támadás. Ebből az időből milyen irányzatokat ismerünk, amelyek valóban antikrisztusi tanítások voltak, antikrisztusi irányzatok voltak. Két fő irányzatot szeretnék megjegyezni és megemlíteni. Az egyik volt a doketizmus, a másik pedig volt a kerintianizmus. Mi volt ez a két fő antikrisztusi irányzat? Szeretnék olvasni szóról szóra Tertullianustól minden eretnekség ellen az ókeresztény írók sorozatból, a 12. kötet 909. oldaláról a következőt olvasom. A doketizmus mit jelentett? Ennél az irányzatnál Jézus megváltó ugyan, de megtestesülésének szinte semmi jelentősége sincs. Krisztust tiszta szellemi lénynek tartották, testét pedig csak látszattestnek. Ez volt az egyik irányzat. A kerintianizmus pedig mit jelentett? Kerintus eretnek volt János apostol kortársa. János apostol idejében élt. És azt állította, hogy a világot az angyalok alkották meg. A zsidók istenéről kijelentette, hogy nem úr, hanem angyal. Krisztusról pedig azt mondta, hogy József magjából született, és istenség nélkül csak emberként feszítették meg. Figyeljük ezt a két fő irányzatot, ezt a két fő antikrisztusi, Krisztus ellenes irányzatot, tanítást ebben az időben, János apostol idejében. Figyeljük az egyik irányzat, a doketizmus mit mondott. Azt mondta, hogy Jézus megváltó, de megtestesülésének szinte semmi jelentősége nincs, mert Krisztus szellemi lénynek tartotta. Tehát nem olyan lénynek, nem olyan embernek, mint amilyenek mi vagyunk, hanem csak egy abszolút szellemi lénynek tartotta Jézust. A másik irányzat pedig pontosan csak is emberként kezeli Jézust, anélkül, hogy az isteni mi volta egybe kapcsolódott volna az emberivel. Tehát Jézusról mind a két végletben olyan tanítások születtek, egyik csak az isteni mi voltát hangsúlyozza, másik csak az emberi mi voltát, de semmiképpen nem a Krisztusról szóló bibliai tanítást mondja el. Nézzük meg, hogy János hogy folytatja tovább, amikor ezekre a jelenségekre utal, és azt mondja, hogy sok antikrisztus jelenik meg, és aminek már ti is ugye tanúi vagytok. Nézzük meg, hogy hogy folytatja tovább a 22. és a 23. versben, János első levele második fejezet, 22. és 23. versében. Így olvasom. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy a Jézus a Krisztus? Ez az antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Senkiben nincs meg az atya, aki tagadja a fiút. Aki vallást tesz a fiúról, abban az atya is megvan. De nézzük tovább, mert összefüggéseiben nézzük, amit János mondott, János apostol mondott erről a jelenségről, az antikrisztusi jelenségről. Nézzük meg a 4. fejezetet ugyanebben a levélben, az első 3 verset. És ennek alapján meg fogjuk majd részleteiben nézni, hogy mit is jelent akkor ez a Krisztus ellen való támadás, mi is az az antikrisztusi tanítás, vagy jelenség. Így olvasom a 4. fejezet első 3 versében. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak é, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől. És az az antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljő, és most e világban van már. Mit mond János apostol? János apostol azt mondja, hogy az az antikrisztus, az az, aki Krisztus ellen igazából beszél, aki a legfőbb támadást intézi Krisztus ellen, aki nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak. Mit jelent ez a kifejezés? Mert egyértelműen azt mondja, hogy az az antikrisztus, aki nem vallja Krisztust testben megjelent Istennek. Mit jelent a Bibliában ez a szó, hogy test? Ez a szó a Bibliában sokkal többet jelent annál, mint az embernek a csont, vér, hús mi volta. Tehát ez a fizikális test. A Bibliában, hogyha megnézzük, különösen Pál leveleiben látjuk ezt, de többi levélből is kiderül, hogy a test szón a Szentírás átvitt értelemben érti a bűn által megromlott, bűnre hajló emberi természetet. Tehát ezt az emberi természetet jelöli a Szentírás sok esetben ezzel a szóval, hogy test. És amikor azt mondja a Szentírás, hogy az az antikrisztus, aki Jézust nem vallja testben megjelent Istennek, testben megjelent Krisztusnak, akkor ez azt feltételezi és azt mondja, hogy Jézus Krisztus testetöltéséről, Jézus Krisztusnak a megváltói művéről helytelenül tanít. És ezzel alapjaiban támadja a megváltást, a megváltásból fakadó tanítást. Miért? Milyen módon? Lehet, hogy kicsit nehéz ezt így önmagában felmérni, hogy miért van jelentősége annak, hogy Jézus milyen testben jelent meg, és hogy élt közöttünk. Hát nem az számít, hogy mi megváltozzunk, hogy mi üdvösséget nyerjünk. Miért kell egyáltalán erről szólni, hogy Jézus milyen testben jelent meg, és pláne miért van ez, hogy azt mondja az apostol, hogy aki helytelenül tanítja ezt, aki nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, az az antikrisztus. Miért mondja a Biblia, hogy ennek ekkora hatalmas súlya van ennek a kérdésnek? Egész röviden szeretném, hogyha megnéznénk a Bibliában azt, hogy mit mond az ige Jézus testélételéről. Nézzük meg azt, hogy mit is jelentett a bibliai kijelentések alapján Jézus testévállása, és ennek alapján majd meg fogjuk látni, hogy miért hatalmas veszély az, amikor valaki Jézust nem testben megjelent Krisztusnak vallja. És miért ez az antikrisztusnak, a Krisztus ellenességnek a legfőbb megnyilvánulása. Először is néhány igét föl fogok olvasni a Szentírásból. Először a Galata levélhez lapozzunk, és a Galata levél 4. fejezetének a 4. versében nézzük meg, mit mond Pál apostol. A Galata levél 4. fejezet 4. verse a következőt mondja. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor eljött az időnek teljessége, azaz, amikor az idő odaérkezett, elérkezett az az idő, amelyet az Isten előre eltervezett és ki is jelentett Jézus földi testélételére, szolgálatára vonatkozóan, amikor eljött az időnek teljessége, akkor kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, tehát emberként született meg erre a világra, de mit mond? Aki törvény alatt lett. Ezt a szót akkor értjük meg jobban, hogyha megnézzük a következő verset, amelyik azt mondja, tehát, hogy Jézus törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy elnyerjük a fiúságot. Tehát Jézus nem csak, hogy asszonytól született meg, hanem törvény alatt is lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa. Tehát nem csak a fizikai lényében lett ő ember, hanem lelki vonatkozásban is, természetében is az embert, az emberi hasonlatosságot vette magára. Azt mondja János az ő evangéliuma első fejezetében, csak kívülről idézném az igét, a Biblia verset, azt mondja Jézusról, hogy az ige testé lett. Az ige testé lett. Megint ez a szó sokkal többet jelent, mint az, hogy asszonytól született, hanem azt is magába foglalja, igen, ő testé lett, ő minden vonatkozásban emberré lett. Mindjárt látni fogjuk ezt még részletesebben. De nézzük meg, hogy folytatja ezt a gondolatmenetet ilyen értelemben Pál apostol, és mit mond a Filippi levélben a 2. fejezet 5-től a 7-ig terjedő verseiben. Mit mond Jézus testé lételéről, hogy öltött Jézus testet? Azt olvassuk a Filippi levél 2. fejezet 5-től a 7-ig terjedő verseiben, hogy annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, és szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lévén. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Jézus letette az ő isteni mívoltát. Letette az ő isteni lényét, az ő isteni hatalmát. Mindezt a mennyben hagyta. És azt olvassuk, hogy ő önmagát megüresítette mindettől, az isteni létformától megüresítette, az ő isteni hatalmától, és fölvette az embernek a hasonlatosságát, szolgai formát vett fel emberhez hasonlóvá lévén. De álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk végig, hogyha Jézus letette az ő isteni hatalmát, és úgy jött ide erre a földre, hát akkor mégis hogy cselekedte azt a számtalan csodát, amelyet cselekedett? Hogy cselekedte? Mi által cselekedte Jézus az ő csodáit? Azt olvastuk, hogy letette, megüresítette magát az ő isteni létformától. Azt olvassuk a Bibliában, Lukács evangéliumában, apostolok cselekedetében, hogy Jézus ezeket a csodáit az Atya ereje, az Atya hatalma által cselekedte. Jézus megüresítette magát, emberhez hasonlóvá lett. És minden csodát, mindent, amit cselekedett, nem magától, hanem az Atyától cselekedett. Tehát megüresítette magát az isteni létformától, és felvette az emberi hasonlatosságot, és nézzük meg, hogy a zsidókhoz írott levélben Pál apostol mennyire hangsúlyosan mondja mindezt. A zsidókhoz írott levél 2. fejezetében, a 17-18. Versben, a 16. is olvassuk el előtte, még érthetőbb lesz utána a 17.-18. vers. Így olvasom, mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Mit mond ez az ige? Nem angyalokat karolt fel, érdekes kifejezés. Ez helyesebb fordítás szerint vette fel. Tehát ugye nem az angyalokat, angyalok természetét vette fel, hanem az Ábrahám magvájét. És azt mondja, hogy mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz. Mit jelent ez, hogy mindenestől fogva? Ehhez hozzátartozott a fizikai hasonlóság is. Jézusra, ha bárki ránézett, Jézus bárki látta, ugyanúgy ember volt, mint mi vagyunk, akármelyik ember. És Jézusnak a fizikai tulajdonságai is hasonlóak voltak, az ő testének felépítése is ugyanolyan volt, mint a miénk. Jézus ugyanúgy elfáradt, ugyanúgy éhes volt, ugyanúgy szomjas volt, mindegyikről látunk a Szentírásban leírást, az éhségéről is, a szomjúságáról is, a fáradtságáról, a kimerültségéről. Jézus ugyanolyan ember volt, mint mi. De a Biblia azt mondja, ennél sokkal többet mond. Nem csak ebben a vonatkozásban volt Jézus ugyanolyan ember, mint mi, hanem az ő természete is olyan volt, mint a miénk. Azt olvassuk a Római Levél 8. fejezetének a 3. versében, Pál apostol ezt mondja a Római Levél 8. fejezetének a 3. versében, mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. A Biblia versnek csak ezt a részét hadd hangsúlyozzam még egyszer. A bűn testének hasonlatosságában bocsátotta el Isten az ő fiát. A bűn testének hasonlatosságában. Jézus nem csak fizikai valóságában lett ember, hanem magára vette a mi emberi természetünket is. És ez azt jelentette, hogy ő is kísérthető volt. Benne is benne volt a bűnre hajló természet. Majd látni fogjuk, soha nem vétkezett, de kísérthető volt, olyan volt, mint bármelyikünk itt az emberek között. Kísérthető volt, bűnnel kísérthető volt. A bűn testének hasonlatosságában jelent meg. De még egy igét szeretnék olvasni testélétellel kapcsolatban, a Jézus testélételével kapcsolatban. Lukács evangéliuma első fejezet, 35. verse a következőt mondja, amikor Jézusnak a születéséről beszél az angyal, és ezt mondja Máriának. Lukács evangéliuma első fejezet, 35. versében ezt olvasom. És felelt az angyal, és mondta néki, a Szentlélek szállt erejád, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged. Azért, ami születik is, szentnek hivatik, Isten fiának. Jézus hogy született? Asszonytól született, Máriától született, de milyen módon? Nem földi apja volt Jézusnak, hanem az atya, azt mondja az angyal Máriának, hogy a Szentlélek szállt erejád, és a magasságos ereje árnyékoz meg téged. Tehát Jézusnak a testélétele a legnagyobb csoda, amit az egész Bibliában olvasunk. Jézus leteszi az ő isteni mi voltát, és megszületik emberként Mária méhében. És éppen ezért azt mondja a Biblia, hogy Jézus Isten fia is volt. Idáig azt mondtuk, hogy emberfia, és most azt látjuk, hogy Isten fia is volt. Igen, Jézus testélének ez volt a titka. Jézus egy személyben volt emberfia, és egy személyben volt Istenfia is. Ugyanaz a személy. Benne egybe kapcsolódott az isteni az emberivel. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ez, majd mindjárt látni fogjuk, ez a megváltásnak az alapja, ez a megváltásnak a titka. Jézus ember és Isten volt egy személyben. Az emberi egybe kapcsolódott nála az istenivel. És Jézus így élt a földön, 33,5 évig. Sátán egyfolytában kísértette. Mit mond a zsidókhoz írott levélben Pál apostol? Azt mondja a zsidókhoz írott levél 4. fejezete 15. versében Pál apostol, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem, ki ez a főpapunk, ugye Jézus, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, de anélkül, hogy vétkezett volna. Kivéve a bűnt, ugye, anélkül, hogy vétkezett volna. Jézus tehát ebben a földi mi voltában, a földi életében, így, hogy benne egybe kapcsolódott az isteni az emberivel, így élt teljes, tökéletes, bűnfeletti győzelem sorozatából álló életet. Azt mondja János első leveléhez lapozunk vissza, lehet, hogy itt meg is van jelölve az igénk, többször vissza fogunk ide térni, és ezért innen olvasok egy igét, János első levele 3. fejezet 5. verséből, és tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Jézusban nem volt bűn, soha egyetlen egy gondolat erejéig, egy szó, egy cselekedet erejéig nem győzte le őt Sátán. Ő volt az, aki legyőzte a kísértőt, Sátánnak a fejére taposott. De megint meg kell állnunk, és muszáj arról szólnunk, hogy miért lényeges ez a tanítás. Miért lényeges a testén léteről szóló tanítás? Miért fontos? Azt olvastuk, hogy Jézus isteni és emberi természetben, tehát egybe kapcsolódott nála a kettő, így győzött. De Jézus a következőt mondja. Jézus azt mondja, hogy én az én életemmel példát adtam néktek, hogy ti is úgy cselekedjetek, amiképpen én cselekedtem. Nem megdöbbentő? Jézus, akiben az isteni az emberivel egybefort, azt mondta, hogy mi is úgy cselekedjünk, ahogy ő. Sőt, Jézus tovább ment, és azt mondja a Jelenések könyve 3. fejezetében Jézus, hogy aki győz, megadom annak, hogy üljön velem az én királyi székemben, amiképpen én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Tehát Jézus azt is elmondja, hogy igen, mi követhetjük az ő példáját, sőt, erre szólít fel bennünket, és azt is elmondja, hogy mi is győzhetünk a bűn felett úgy, ahogy ő győzött. De hogy? Hát most olvastuk, hogy Jézusban az isteni az emberivel egyesült, mi pedig emberek vagyunk, emberként születünk meg. Igen, mi emberek vagyunk, emberként születünk, ami testi születésünknél fogva mi emberek vagyunk teljes egészében. De nézzük meg Péteri 2. levélben, mit mond az ige. A Péteri 2. levél 1. fejezet 3. és 4. versében a következőt olvassuk. Péter apostol 2. levele 1. fejezet 3. és 4. versében így olvasom. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van-e világon. Kiről mondja, hogy isteni természet részeseivé legyetek? Kiről mondja? Rólunk, emberekről. Azt mondja, hogy igen, nem a testi születésünk révén, mert azáltal csak emberek vagyunk. De azt mondja a Biblia, hogy az újjászületés által, a felülről való születés által, amiről maga János beszél, ugye az János evangéliumában így örökíti meg Jézusnak a Nikodémussal folytatott beszélgetését, felülről születés által, újjászületés által, Jézus Krisztus által mi új teremtések lehetünk, és isteni természet részeseivé válhatunk. Tehát a Biblia azt mondja, hogy igen, elkövette az első emberpár a bűnt, lelkileg meghalt, azóta minden ember lelki halállal születik, nem lelki élettel születünk, mindannyian lelki halállal. De az Isten mindannyiunkat megkeres, mindannyiunkban életet akar teremteni, új életet újjá akar szülni, hogy mi ezek által isteni természet részesei lehessünk. És mit akar? Hogy bennünk is emberekben az isteni egybeforjon az emberivel. Ki kell, hogy mondjuk, hogy Jézus testetöltése önmagában egy tanítás arra vonatkozóan, hogy a bűn által megrontott ember hogy tud győzni a bűn felett. Jézus is így győzött a bűn felett, hogy benne az isteni az emberivel egybekapcsolódott, és mi is csak így győzhetünk a bűn felett. ha az Istenivel egybe kapcsolódik a mi emberi lényünk, amelyre lehetőség van Jézus Krisztus áldozata révén. És mit mondott ez az ige? A Péter ige mit mond? Azt mondja a 4. vers, hogy ezáltal, hogyha isteni természet részesei lesztek, ezáltal tudjátok kikerülni a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Enélkül, csak emberi mi voltunkban, isteni segítség nélkül, az ő hatalma nélkül, hogy vele össze ne kapcsolódna mi egész emberi lényünk, enélkül reménytelen vállalkozás Krisztust követni. De ő vele, ő általa győzhetünk, ahogy ő győzött, mi is ugyanúgy, ugyanolyan módon győzhetünk. És ki kell, hogy mondjuk, hogy ez a Biblia legnagyobb tanításának a lényege. A Bibliának mi a központi kérdése? A megváltás kérdése. Hogy az ember hogy nyerheti vissza az elveszített üdvösséget? És a Biblia azt mondja, hogy igen, ez az alapja, a Jézusi megváltás, hogy Jézus megjelent testben, testé lett azért, hogy bemutassa a bűn felett való győzelem útját, és ezáltal mi is győzhessünk, és mi is a kísértő fejére tudjunk taposni. És amikor valaki ezt a tanítást megtámadja, a legnagyobb tanítást a Bibliának, amitől az életünk függ, ez az antikrisztusi tanítás. Amikor valaki azt mondja, hogy Jézus nem testben megjelent Krisztus volt, csak hadd kérdezzem meg, nem hallottunk már ilyen tanítást, hogy hát Jézusnak könnyű volt, mert ő Isten volt. Nem mondják ezt keresztények tömegei? Hát persze, hát ő meg tudta tenni, de hát én hogy tudnám megtenni? És azt mondja a Biblia, hogy ez az antikrisztusi tanítás. Amikor Krisztus áldozatát az ember gyengíti azáltal, hogy azt mondjuk, hogy ő Isten volt, persze, hát neki könnyű volt. Nem. Jézus küzdött úgy, mint mi, sőt, sokkal jobban küzdött, mint mi. Azt olvassuk, mit mondott Pál apostol a zsidókhoz írott levélben, hogy Jézus az ő testének napjaiban, amikor így élt itt a földön, mint ahogy mi, erős kiáltás, könyhullatás között járult ahhoz, aki képes őt megszabadítani a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Igen, tehát az antikrisztusi tanítás úgy támadja Jézust, hogy nem kérdőjelezi meg az ő létét, nem mondja azt, hogy ő nem is létezett, nem ilyen módon intézi a támadást ellene, hanem úgy, hogy pontosan a megváltást kérdőjelezi meg. A megváltásnak azt a vonatkozását, hogy Jézus nem is ugyanolyan ember volt, mint mi, és nekünk nem áll az rendelkezésünkre, ami Jézusnak rendelkezésre állt, és ezért mi soha nem tudunk úgyse megváltozni. Majd csak a mennyben, itt a földön milyen bugdácsoló emberek vagyunk, az Isten kegyelmes, elnézi nekünk, Jézus irgalmas, úgy szeretett bennünket. Ismerjük ezeket a kijelentéseket? Azt hiszem mindannyian ismerjük. És elveszi az antikrisztusi tanítás a megváltásnak a lényegét, hogy a megváltásnak ez a csúcspontja, hogy igen, Jézus meghalt, Jézus élt a földön bűn nélküli életet olyan testben, mint amelyikben nekünk is lehetőségünk van élni ebben a földi életben, az emberi az istenivel egybekapcsolva, ez a segítség nekünk is rendelkezésre állt. Ő győzött, megváltott bennünket, és az ő győzelmét nekünk adja, bennünket is képesít, hogy ugyanúgy győzzünk, ahogy ő győzött. Lapozzunk egyet a Bibliában előre János 2. leveléhez, mert a 2. levelében is János apostol foglalkozik az antikrisztusi kérdéssel, és figyeljük meg, hogy ugyanezt mondja továbbra is. János 2. levele, itt csak egyetlen egy fejezet van, tehát itt fejezetet nem is mondok, az első fejezet, tehát csak egy fejezet van. János 2. levelében a 6. és a 7. verset nézzük meg. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok, mert sok hitető jött a világra, akik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. Mit mond János, mit ismétel meg újra? Igen, járjunk az ő parancsolataiban, kezdettől fogva erre hív föl bennünket az ige. De aki a hitető, az antikrisztus, az mit hitetel velünk? Hogy mi Jézus nem tudjuk követni, mert Jézus nem testben megjelent Isten volt. Lehetetlen nekünk az ő lábnyomdokába lépni. Pedig Jézus hányszor mondta ezt ebben a földi életében is? Kövess engem! Kövess engem! És ez magában foglalja a bűn felett való győzelmet is. De tegyük fel azt a kérdést, hogy ki áll e mögött, az eszme mögött? Ki áll az antikrisztusi eszme mögött? Ki adja ezt emberek szívébe, ezt a gondolatot, ilyen lelkületet? Ugye maga Sátán. Gondoljunk bele abba, hogy hogy kezdődött egyáltalán az egész világ egyetemben a bűn. Úgy, hogy Sátán fellázadt Isten ellen, és az ő támadásának ki volt a fő célpontja? Jézus Krisztus. És ez volt a legnagyobb vitakérdés a mennyben is, hogy ki olyan, mint az Isten. Sátán akart olyan lenni, mint Isten, de a Biblia azt mondja, hogy Krisztus olyan, mint az Isten, mert ő az Istennel egyenlő. Tehát a Krisztus elleni támadás Sátán már a mennyben kezdte el. De azt olvassuk, hogy ott nem vehetett diadalmat, mert Mihály Jézus Krisztus és az ő angyalai, ugye felülkelekedtek természetszerűleg Sátánon, és kivettetett a mennyből az ő angyalaival együtt. És amikor erre a földre került, és utána Jézus megszületett, ugye a maga idejében, mit olvasunk Jelenések könyve 12. fejezetében? Ott állt a szülő asszony előtt, hogy annak fiát megegye. A születésétől fogva el akarta pusztítani Jézust. Jézus egész földi életében arra törekedett, hogy tönkretegye, elpusztítsa, megkeserítse az ő életét, hogy ne tudja véghez vinni a megváltást. Meg tudta akadályozni? Nem tudta. Jézus győzelmet aratott felette. Jézus az ő halálával a kísértő fejére taposott. És Sátán ettől kezdve mit tett? Ha nem tudta már így megakadályozni a megváltást, nem tudta megakadályozni, hogy Jézus ezt az áldozatot bemutassa, akkor mit tesz? Meghamisítja ezt az áldozatot. Jézus helyére lép, elveszi tőle az ő hatalmát, bitorolja azt, és nem akarja azt, hogy emberek életében a megváltás célba érkezzen. Úgy szól ellene, hogy közben látszólag mellette szól. Ez az antikrisztusi tanításnak a veleje, lényege a Biblia tanítása szerint. De tegyük fel azt a kérdést is, hogy hogyan leplezhető le ez a tanítás. János apostol erről is ír az első levél 2. fejezetében, ahonnan olvastuk a legfőbb ige szakaszunkat. Azt olvassuk a 20. és a 21. versben, János első levele, 2. fejezet 20. és 21. versében a következőt olvassuk. És néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Nem azért írtam néktek, mivel nem ismeritek az igazságot, hanem mivel ismeritek azt, és mivel semmi sincsen az igazságból, ami hazugság. Mit olvasunk? Néktek kenetetek van a Szenttől, és mindent tudtok. Mit jelent ez a kijelentés? Kiket kentek fel az Ószövetségben, és mivel, és mit szimbolizált mindez? Ugye az uralkodót, főpapot, prófétát kenték föl. Mivel? Olajjal. Az olaj minek a szimbóluma, vagy kinek a szimbóluma? A Szentlélek szimbóluma. Tehát ezt jelentette a felkenés, vagy a megkenés. És mit mond ez az ige? Nektek kenetetek van a Szenttől. Tehát a Biblia azt mondja, hogy akik Krisztust akarják igazából követni, akik ővele élő kapcsolatban vannak, akik nem csak, hogy Krisztushoz tartoznak papírforma szerint vagy névlegesen, hanem igazából a Krisztuséi, azokat a Szentlélek vezeti. Azok a Szentlélekkel élő összeköttetésben vannak, és a Szentlélek az, aki az embert meg tudja világosítani, és meg tudja értetni az emberrel az igazi krisztusi tanítást, és az ember felismerheti ennek fényében az antikrisztusi tanítást. Még egy igét olvasnék a 4. fejezetből, onnan, ahonnan olvastuk azt a hosszabb szakaszt az antikrisztusi lelkületről és magatartásról és tanításról. A 4. fejezet 4. verse ezt mondja: ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Tehát mi által győzheti le az ember? Mi által ismerheti fel az antikrisztusi tanítást? Ha az emberben az a valaki van, aki nagyobb a hitetőnél, az őscsalónál, Sátánnál, és az nem más, mint az isteni személy, a harmadik isteni személy, a Szentlélek. Ki kell, hogy mondjuk, hogy emberi szempontból nézve a legnagyobb jó szándék mellett is az ember áldozatául eshet az antikrisztusi tanításnak. Ami itt János apostol idejében még csak ilyen szinten jelent meg, a későbbi századokban, most nem térünk ki erre a sorozatban, majd részletesen ki fogunk térni, hogy milyen formában jelent meg, ahogy János apostol is utalt rá, de ki kell, hogy mondjuk, hogy az ember minden jó szándéka mellett sem képes felismerni ezt a maga erejéből, mert tetszetősnek, szépnek tűnik. Hamisságot vezet az igazság közé, de csak annyit, hogy ez még valamilyen szinten elfogadható legyen az ember számára. De tulajdonképpen a legerőteljesebb támadás Krisztus ellen. Tegyük fel azt a kérdést is, hogy az antikrisztusi tanítás miért tudott akkor is tért hódítani János apostol idejében, már az első században? Miért tudott tért hódítani, és ma is miért tud tért hódítani? Miért? Vajon miért? A bűn által megrontott önző embernek, aki ragaszkodik a bűneihez, nem kényelmesebb azt mondani, hogy hát nem is lehet legyőzni a bűnt, nem is lehet Krisztust követni? Nem kényelmesebb ezt mondani? Nem könnyebb azt az utat választani, hogy elhisszük azt, hogy elég az, ami van, elég az, amit teszünk, majd Krisztus kipótolja mi hiányosságainkat, majd így is üdvözít bennünket. Nem kellemesebb ez az embernek, a bűn által megrontott önző embernek? Sokkal kellemesebb. Azt mondja Pál apostol, hogy ez lesz az utolsó időkre különösen jellemző, hogy az emberek olyan tanítókat választanak maguknak, akik az ő kedvük szerint járnak, viszket a fülük, és kedvük szerint akarnak olyan tanítókat keresni, akik kellemes dolgokat mondanak, akik nem hívják föl az ember figyelmét az önmegtagadásra, a bűn felett való győzelemre, a harcra, a küzdelemre, amit magunkkal kell folytatnunk. Igen, ezért hódít tért, és ezért hódított már abban az időben is teret az antikrisztusi tanítás, és ezért tud teret nyerni a mi időnkben is. De nézzük meg még egyszer, és nézzük meg tovább, hogy János apostol mit mond az egyedüli védelemről, ez ellen a hatalom ellen, ez ellen a lelkület, ez ellen a tanítás, ez ellen a befolyás ellen. Azt olvassuk a János első levele második fejezetében, ebben az ige szakaszban, a 24-től a 26-ig terjedő versben, figyeljük, tehát a 24-től 26-ig terjedő versben, így olvasom. Amit azért ti kezdettől hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban maradtok. És az az ígéret, amelyet ő ígért nékünk, az örök élet. Ezeket írtam nektek azok felől, akik elhitetnek titeket. Ugye ez a szakasz végig az antikrisztusi hatalomról és jelenségről szólt. Mit mond János apostol? Amit kezdettől hallottatok, az maradjon bennetek. És ha bennetek marad az, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is az atyában és a fiúban maradtok. Még egy igét hadd olvassak el, ide még vissza fogunk térni János első leveléhez, de a Galata levélhez is lapozzunk, és nézzük meg ott Pál apostol mire figyelmezteti a Galata belieket. Ezt olvassuk az első fejezet 6-tól a 8-ig terjedő verseiben. A Galata levél első fejezet 6-tól a 8-ig terjedő verseiben. Ezt írja az első században Pál apostol. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, így hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. És mit mond? De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Mit mondott János apostol? Maradjatok meg abban, amit hallottatok. Pál apostol mit mond? Ha szinte mi, avagy mennyből jövő angyal is hirdetne bármi mást, ami nektek hirdettetett, átok legyen. Tehát az egyedüli védelem az, ha az eredeti, tiszta, bibliai tanításnál maradunk meg. Még hogyha angyal mondaná is, de mást mond. Eltorzítva Jézus testélételét, a megváltás tanítását, a győzelem lehetőségét, szinte ha mennyből jövő angyal mondja, átok legyen. És ez az egyedüli védelmünk. De ez a védelem akkor lehet a miénk, hogyha mi kutatjuk az igét, ha kutatjuk azt, ami eredetileg, eleve hirdettetett nekünk. tehát amit az Isten az ő igéjében megörökített a mi számunkra. Igen, ez az egyedüli védelem, mert ki kell, hogy mondjuk, mint ahogy az előbb is említettük, Sátán hatalmasabb az embernél. Sátán hihetetlenül rafinált, hihetetlen mértékig tudja az emberek gondolatát befolyásolni, hihetetlenül tudja kozmetikázni a valóságos dolgait. Mit mond Jézus? Ő hazug, és a hazugságnak az atya. És ennek a leleplezésére emberi erő kevés. Az Isten adja az ő szent lelkét vezetőül és erőként, hogy valóban felismerjük és le tudjuk leplezni az ige által, ha benne maradunk az ige eredeti tanításában, és ezáltal Krisztussal is élő közösségünk van. És én befejezésül két igét szeretnék felolvasni. Mind a kettőt János leveléből, a második fejezetből, János első levele, második fejezete, 28. versét olvasom először. Mind a két ige, amit olvasok, hatalmas, megrázó figyelmeztetés, így olvasom. És most, fiacskáim, maradjatok ő benne, hogy mikor megjelenik, bizodalmunk legyen, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. A második levélhez is lapozzunk, szintén oda, ahol az antikrisztusi jelenségről beszél. A második levél 8. fejezetében ezt mondja. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Mire figyelmeztet? Az egyik helyen arra figyelmeztet, hogy maradjunk benne, ne essünk áldozatul ennek a tévtanításnak, ennek a hatalomnak, ennek az eszmének. Mert ha ezt tesszük, ha elfogadjuk ezt a hitetést, akkor megszégyenülünk az ő eljövetelekor. Mit jelent ez? A legnagyobb tragédia megszégyenülni ő előtte az ő eljövetelekor. Amikor valaki vallja azt, hogy én Krisztusé vagyok, én Krisztus követő vagyok, és Jézus eljövetel az örök élet lesz majd az én számomra, és ezzel szemben valaki megszégyenül az ő eljövetelekor. Miért? Mert egy antikrisztusi gondolatot, eszmét tett magáévá, ami Krisztusról szólt, nem nyílt támadás volt ellene, de meghamisítva az ő tanítását, az ember életét, a lelki életét tette tönkre. És utána azt olvassuk itt a második levél 8. versben, hogy vigyázzuk, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Mit mondott az első levélben, a második fejezetben János apostol, hogy mi ez a teljes jutalom, mi ez az ígéret, amit ő ígért nekünk? Azt mondja a második fejezet 25. versében. És ez az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. Igen, az Isten ezekre előre felkészít bennünket. Felkészítette már az akkori korok hívőit is, jó néhány évszázaddal ezelőtt adott proféciák útján, felkészítette őket az apostolok útján is. Igen, és bennünket is fel akar készíteni, hogy nehogy áldozatul essünk az antikrisztusi tanításnak, hatalomnak, eszmének, amely János idejében még sok volt, sok antikrisztus támadt, de amely majd a későbbi századokban, mint ahogy látni fogjuk, már megjelenik egy hatalomként. És ettől óv bennünket a Biblia, és erre akar bennünket előre felkészíteni, hogy mi is áldozatává ne essünk ennek a csalásnak, ennek a megtévesztésnek.